Erős vár a mi Istenünk!
Uram, Isten sírás, minket megsegíteni, minden szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunkért.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen az estén is, és köztünk a metodista testvéreket, Hecker Márton lelkész testvérünket, aki az igével szolgál. A 147-es éneket énekeljük az evangélikus énekeskönyvből, amely így kezdődik: Kitárom előtted szívem.
Kitárom előtted szívem.
Hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda állhat meg, de te nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a váltság. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat, imádkozzunk. Urunk Istenünk, aki mindenható és igaz bíró vagy, és irgalmas atyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy most is fiad nevében jöhettünk össze. Köszönjük, hogy azzal a lelki sóvárgással jöhettünk össze, amelyben ott van a vallomás, hogy lelkünk jobban várja az Urat, mint az őrök a reggelt. Olyan rettenetes a sötétség, sötétben virrasztani, annyi félelmetes dolog veheti körül az éjszakában virrasztót. Ahogy egykor a betlehemi mezőn a pásztorok is őrködtek, virrasztva a nyájuk mellett, mi minden fenyegetéstől tarthattak. Hát még a lelkünket mennyi veszedelem fenyegeti, a sötétség hatalmától, elvilág fejedelmétől. Mint a ragadozó farkas, mint az ordító oroszlán. És még rettenetesebb, amikor magát a világosság angyalának tetetve, hamis lidérc fényekkel kísért és támad a sátán. De köszönjük, hogy eljött az igazi világosság, a te szent fiad, a felkelő fény, a naptámadat a magasságból, szabadításunkra. Hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztus megtörte a sátán erejét. Az ő drága vére engesztelés lett előtted a mi bűneinkért. És újra meg újra ebbe fogódzhatunk a te ígéretedbe, kegyelmed ígéretébe. És lelkünk életet nyer, és erőt, és bátorságot. És egymást is biztathatjuk az irántad való bizalomra. Most is így biztos te magad szent lelkeddel, hogy erősíthessük egymást, hogy mi magunk boldogan valljuk, mert kegyelmet találtunk nálad, hogy az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nálad a váltság. Köszönjük, hogy igédet várhatjuk, igédben Jézus Krisztus szavát, ahogy szívünkhöz szól. Kitárjuk a szívünket előtted, Istenünk, kitárjuk a szívünket előtted, Úr Jézus Krisztus. Szólj hozzánk, igen, Uram, te magad. Áld meg testvérünket, akire igédet bíztat közöttünk most, és áld meg mindnyájunkat. Amen. Az ige hirdetéshez az éneklapról énekelhető, gyönyörű énekkel készülhetünk most is. Meglátogatta népét az Úr. Igen, régi hír ez, de örökre új, ahogy énekelj.
Meglátogatta népét az Úr, e végét kérdém örökre új, megfáradott, megterhelt szív, te vagy az érted jött.
És testvéreim, Lukács evangéliuma első fejezetéből olvassuk Zakariás hála énekének egy részletét, a 76. verstől a 79. versig fennállva hallgassuk meg Isten igényét. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Tegnap előtt az üdvösség ismeretéről szólt hozzánk Isten igéje. Az üdvösség ismerete a bűneink bocsánata által, így szólt hozzánk az ige tegnap előtt este. Tegnap pedig az üdvösség áráról tanított bennünket Isten igéje. Azt olvastuk, hogy Isten könyörülő irgalmáért történik az, hogy mi üdvösséget nyerhetünk, és ezzel kapcsolatosan arról beszéltem, hogy Isten egyrészt igazságos bíró, aki nem huny szemet a bűn felett, és nem söpri a szűnyeg alá, ugyanakkor az elveszett bűnöst nagyon is szerető mennyei édesatya. Az ember megmentésére nem volt más mód, mint hogy a tiszta, bűntelen, szent, egyszülött fiát adta értünk a keresztre. Hogy a kereszten az Isten igazságossága és az ő irgalma kezet nyújthassanak egymásnak. A kereszten fizette ki Jézus Krisztusban értünk, miattunk és helyettünk a váltságdíjat. Ez az ár. Ezért lehet nekünk Istennel kapcsolatunk, ezért lehet nekünk békességünk Istennel. Ha ezt igénybe vesszük, ha ezt elfogadjuk, ha ezt igényeljük, ha a büszkeségünket felhagyva, a szégyen takargatásával felhagyva, magunkat nyomorult bűnösnek tudjuk, akiknek szüksége van az irgalomra, a kegyelemre, és megragadjuk ezt a lehetőséget. A megmenekülésünkre nincs más mód. Ugye megragadtuk? Ugye megértettük? Ugye komolyan vettük? Ugye elmondhatjuk mindannyian, hogy Jézus Krisztus nélkül pokolra méltó bűnös ember vagyok. Elveszett, nyomorult bűnös. Nincs megmenekülésre esélyem. Ugye nem akarom büszkén elkárhozni. Ugye elfogadjuk alázattal, kegyelemre szorultan az Isten irgalmát. Különben a zsidókhoz írt levél szavaival hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett. Ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel. Mai igénk az üdvösség útjáról szól. És ezért hadd olvassam újra a 79. versnek a második felét, amely így szól, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Nagyon érdekes, hogy Zakariás útról beszél. Az üdvösséget nyertek életéhez az út képét kapcsolja. Ezt szeretnénk először megnézni, hogy miért beszél útról Zakariás. Másodszor arra szeretnénk figyelni, hogy mit jelent az, hogy ez a felkelő fény a magasságból, amely meglátogatott bennünket, nem csak világít, hanem a békesség útjára oda igazítja a lábainkat. És végül arra keressük a választ, hogy kinek az útját készíthetjük ilyen módon. Vajon miért választotta Zakariás az út képét az üdvösséget nyert ember életéhez hasonlatként? Lehet, hogy nem csak én vagyok ezzel így, hanem többen a testvéreim közül is, hogy szeretjük a lezárt helyzeteket, a megoldott, elintézett dolgokat. Szeretjük, ha egy-egy probléma megoldódik, hogy ne kelljen azzal többet foglalkozni. Úgyis van még más, elég feladat, kihívás, amihez oda fordíthatjuk a figyelmünket, teljes figyelmünket, és sokan úgy gondolják, hogy az üdvösség is valami olyasmi, amit így le lehet zárni. Így meg lehet szerezni, le lehet vizsgázni belőle, valahogy a magunkévá tudjuk tenni, meg tudjuk szerezni, mint a középiskolai érettségit, vagy a szakmunkás bizonyítványt, vagy a főiskolai, vagy egyetemi diplomát, esetleg a nyelvvizsga dokumentumot megtanultuk, levizsgázunk belőle, megkapjuk az igazolást, a végbizonyítványt, zsebre vágjuk, kipipáltuk, megvan. Nincsen több gond vele. Csak hogy az üdvösség a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatot jelenti. Ismerni az Istent és az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, ez az örök élet. Nem tehetjük zsebre. Nem olyan dologról van szó, hogy ez inkább a kabalákra, a bálványokra igaz, hogy zsebre vágom a kis kabala babámat, vagy nem tudom mit, és hogyha bizonytalan vagyok, ha fenyegetve érzem magam, akkor megragadom a zsebemben, és erőt nyerek abból a tudatból, hogy na itt van a kis kabala nyuszikám, vagy mackóm, vagy én nem tudom micsodám, vagy a kabala tollam, azzal írom a dolgozatot, vagy a felvételi vizsgát, vagy a zárt helyét. Az üdvösség valami egészen másról szól. Nem én vágtam zsebre Jézust, hanem Jézus vágott engem zsebre. Az ő zsebében lehetek. Az ő kezében vagyok. Ő visel gondot rólam. Az ő tulajdona vagyok. Nem én diktálok neki, hanem azt teszem, amit ő akar. Mert az lesz a legjobb a számomra. Nem azon az úton megyek, ami az én ötleteim és kívánságom szerint való, hanem azon az úton, ami az ő tanácsa és akarata szerint való, mert nekem az a legjobb út. Mindez tehát nem egy statikus, kipipálandó és letudható feladatra emlékeztet, hanem sokkal inkább is jól használja Zakariás ezt a képet, egy úthoz hasonlít. Egy úthoz, amelyen járni kell, haladni kell napról napra előre. Használjuk mi az útképét egyébként is az élet útra, ugye szoktuk mondani arra az időszakra, a születésünktől a földi életünk befejeződéséig is úgy szokták mondani, hogy ez az élet útja, a fejlődés útvonala. Az apostol a cselekedetében a keresztényeket úgy jellemzi a Szentírás, hogy ők az Úr útjának hívei. Ez is egy érdekes ige szakasz. De van különbség bizonyára a hívő emberek élet útja és a hitetlenek földi útja, pálya, futása között. A földi pályát Jézus nélkül bejáróknak az élet útja, az is élet út, ők is haladnak valamerre, de sokszor sejtésük sincs, hogy mi a cél, hogy merre haladnak. Lehet, hogy vannak rövid távú céljaik, de hogy végül hova fut az út vége, hogy mi a célállomás, arról fogalmuk sincs. Nagyon jól példázza ezt a tanástalanságot, ezt a hozzáállást, egy beszélgetés, amit egy lelkipásztor folytatott egy ambiciózus egyetemista fiatalemberrel. Megkérdezte tőle az istentisztelet után, hogy mondd csak, mivel akarsz ezután majd foglalkozni. A fiatalember így válaszolt, hogy nyilván tanulok, amíg el nem végzem az egyetemet. Az ige hirdető tovább faggatózott és kérdezte, és mi lesz azután? A fiatalember azt mondta, hogy azután majd keresek valami jó állást. És mi lesz azután? Azután remélem, hogy megnősülök, és családot alapítok. És mi lesz azután? Azután, gondolom, éldegélek tovább, amíg végül nyugdíjba mehetek. És mi lesz azután? Azután a feleségem és én bejárjuk a világot. És mi lesz azután? Majd, ha olyan öreg leszek, hogy nem tudok gondoskodni magamról, gondolom, majd betesznek egy szeretet otthonba. És mi lesz azután? Azután nincs más hátra, hát meghalok. És mi lesz azután? És erre a kérdésre már nem tudott válaszolni a fiatalember. Mert bár mindent megtervezett, szinte mindenre felkészült az életben, de arra az egyre nem készült fel, ami a legbiztosabban be fog következni. Nem készült fel a halálra. Márpedig tudjátok, egy utazást végső soron nem az jellemez a leginkább, nem az határoz meg, hogy szekérrel haladunk-e, vagy sportautóval. Hogy autópályán száguldunk-e, vagy földúton botorkálunk. Egy utazást leginkább az határoz meg, hogy célba érünk-e, vagy sem. Nem a körülmények a lényegesek, hanem az, hogy közeledünk-e az úti célunkhoz, vagy távolodunk attól. Hogy egyáltalán tudjuk-e, hogy mi az úti célunk, hogy hova haladunk, mi lenne az úti cél. Legtöbb kortársunknak fogalma sincs az úti célról, csak az utazás körülményeivel foglalkozik. Szeretné azt nagyon érdekessé tenni, izgalmassá tenni. Körülveszi magát kényelemmel, luxussal, érdekfeszítő dolgokkal, ezért szólnak reggeltől estig mindenféle zajkeltő eszközök, a televízió, a rádió, az MP3-os fejhallgató vagy fülhallgató is be van dugva, még utazás közben se legyen csönd, ezért nem tudnak sokan altató nélkül elaludni, mert megrohannak akkor a gondolatok, mert nem hagynak nyugtot a kérdések, inkább legyen zaj, inkább terelje el a figyelmemet, ezért nem tudnak kikapcsolódni sokan és elmenni szabadságra, mert nem tudnak belegondolni abba, hogy nincs meghatározott célja az életüknek. Megkérdezhetem, te tudod, hova tart az életed? Tudod, hogy utadnak mi a cél állomása, hogy hova haladsz? Beszélik, hogy a régi időben, amikor még királyok éltek, egy halálosan beteg király behívatta udvari bolondját, azt gondolta, utoljára látja, hát elbúcsúzik tőle. No, bolond, mondta neki, el kell búcsúznom tőled. Nem látjuk többet egymást. Hosszú útra megyek. És megkérdezte a bolond, uram, királyom, és aztán felkészült-e erre az útra? Nem, bolond, válaszolta szomorúan a király, erre az utazásra nem készültem fel. No, királyom, mondja a bolond, akkor én neked adom a sipkámat, mert te nagyobb bolond vagy, mint én. Krisztus nélkül így telik az emberek utazása. De akik Krisztussal élhetik földi életútjukat, ők biztos cél felé menetelnek. Lehet, hogy az út minden egyes részlete nem érthető mindig, nem világos előttük, lehet, hogy lesznek nehéz útszakaszok, szenvedéssel teli útszakaszok. De egy biztos, ha Jézust követjük, eljutunk a célig. Bejutunk az Isten országába, az örök életre. Az, ami már itt ezen a földön elkezdődött, az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat, az fog majd kiteljesedni. Ez a földi út, ez a jegyességhez hasonlít. Az ígéret ott van, a mennyegző ígérete, és a színről színre látás, az esküvő, a mennyegző, az, ami vár ránk, egyre jobb lesz. Örök öröm. Nem lesz már fájdalom, nem lesz gyász, betegség, jajkiáltás, nem lesz halál. Isten lesz minden mindenekben. És a cél felől való bizonyosságunk nem azért van, mert mi olyan rendíthetetlen és erős hitű keresztények vagyunk. Nem magunktól van, nem a mi ügyességünk, a mi erőnk és okosságunk indokolja ezt. Hanem azt olvassuk Péter apostol levelében, hogy benneteket Isten hatalma őriz az üdvösségre. Titeket Isten hatalma őriz az üdvösségre. Aki a Krisztus kezébe tette le az életét, az a legbiztosabb helyre tette. Mert a Krisztus kezéből senki és semmi ki nem ragadhatja. Pál apostol olyan megrázó erővel beszél arról, hogy a Krisztus szerelmétől senki és semmi el nem szakíthat. Semmi el nem szakíthat, el nem választhat. A Krisztus útja. A biztos cél felé, az Isten országában vezető út. Hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Megkérdezhetem, hogy elindultál már ezen az úton? Rajta vagy? Ezen az úton? Együtt haladunk? Útitársak vagyunk? Vagy még keresed az utadat? Mit jelent hát, hogy a békesség útjára igazítja lábunkat a felkelő fény? Azt olvastuk, hogy ez az út, amelyen elindulhatunk a Krisztusra, ez a békesség útja. Érdekes kifejezés a Bibliában ez a szó, hogy békesség. Jézus korában arámul beszéltek az emberek, ott a környezetében, Palesztinában, ez a zsidó nyelvnek egy nyelvjárása, változata volt, és a zsidó a héber nyelvben a békesség, a sálóm kifejezés sokkal többet jelent, mint az, hogy békén hagynak. Ugye sokszor, ha már nagyon-nagyon nagy a nyüzsi, akkor szoktuk mondani, most már hagyj békén. Sokkal több annál, mint hogy nem zaklatnak. Sokkal több annál, mint hogy most nyugton van, hogy nincs háború, nincs hangoskodás, nincs fenyegetettség. A sálóm rendezett kapcsolatokat jelent. Harmonikus kapcsolatokat jelent. Először is Istennel. Békességem van Istennel. A mennyei atyával, és ennek az árát az Isten fia Jézus Krisztus fizette ki. Az ő vére érdeméért. Mi, akik Isten ellenségei voltunk, békességünk lehet az Istennel, az atyával. Megbékéltette az atyát velünk a Krisztus. Békességünk büntetése rajta van. Aztán másodszor békesség önmagunkkal. A mennyei atya nem akarja, hogy a mi megbánt és megvallott vétkeink továbbra is nyomasszanak bennünket, vádoljanak bennünket. Nem akarja, hogy vezekeljünk. Hogy önmagunkat elutasító, megvető, önmagunkkal harcban álló, önvádtól gyötört emberekként éljünk. Isten megbocsátott. És ez elég fedezet ahhoz, hogy a kegyelem alapján egy alázatos, Krisztusban örvendező keresztény életet élhessünk. Isten szeretett gyermeke vagy. Tessék ezt komolyan venni. Isten szeret téged. Vedd komolyan. A békesség útja pedig harmadszor azt is jelenti, hogy nem csak Istennel, nem csak önmagammal, hanem az embertársainkkal is békességben élhetünk. Hogy körülöttünk gyógyulhatnak kapcsolatok. Hogy a megengesztelődés, a bocsánat kérés és a feloldozás szavai, mondatai elhangozhatnak. Ehhez pedig megkapjuk a kegyelem Urától az erőt, a kegyelmet. Mert akinek kegyelmet adtak, annak telik kegyelmet közvetíteni. Hadd kérjelek meg, te többet kaptál, kezdeményez, lépd meg. Lehet, hogy neked van igazad. Lehet, hogy a másiknak kellene bocsánatot kérnie. De érdemes, azért, mert neked van igazad, fenntartani egy rossz viszonyt, haragot? Lehet, hogy a másiknak kellene kezdeményeznie. De mondd, mi lenne, ha te lépnél elsőként, megaláznád magad, teret adnál Krisztus gazdag kegyelmének, és azt mondanád, én nem haragszom rád, én megbocsátottam neked, legyen békesség közöttünk. Magadtól nem vagy rá képes. De Krisztusért, Jézus bűnt megbocsátó kegyelméből telik bőven. És ezért szeretnélek kérni, hogy ne tartsd meg magadnak azt a kegyelmet, amit kaptál. Add tovább, hadd legyenek gyógyulások, megengesztelt emberi kapcsolatok körülötted. Amennyire rajtatok áll, mondja az apostol, éljetek mindenkivel békességben. Ne rajtad bukjon meg egy kapcsolat. Egyik előző szolgálati helyemen volt egy idős szomszédasszonyom, aki rendszeresen átjárt az Isten tiszteletre hozzánk. Egyszem lányát sok nehézség között egyedül nevelte fel. Az életében többször megtapasztalta Isten jóságát, gondoskodását, nagyon nehéz helyzetekben. Amikor aztán a lánya férjhez ment és faluról városba költöztek, az idős mama is velük ment. Aztán valami megromlott a lányáikkal való viszonyban, kapcsolatban. A vejére különösen is nagyon megharagudott. Hogy ezek valós vagy vélt sérelmek voltak, én nem tudtam ezt ellenőrizni, nem is volt a tisztám. De arra bíztattam az idős nénit, hogy bocsásson meg. Ő kapott többet. A lányáik nem jártak templomba, nem hallgattak igét. Ő rendszeresen ott van az Isten tiszteleten, hallgatja az igét, ismeri a Krisztus erejét. Kezdeményezzen ő, bocsásson meg nekik, hogy rendeződhessen a viszony a lányával, a vejével. Elteltek hetek, hónapok, talán évek is, nem emlékszem már pontosan. Egy alkalommal a körzeti szolgálatból jöttem haza vasárnap este, és jön át az idős mama lánya könnyes szemmel, hogy a mamát bevitte a mentő a kórházba. Valami agyi történés lehetett nála, ezért már beszélni sem tudott, pedig nagyon akart valamit mondani. Aztán papírt és írószerszámot adtak a kezébe, hát ha le tudja írni. De a kéz már nem engedelmeskedett az agy parancsának. Nagy probléma lehetett ott. És a mama így halt meg. Anélkül, hogy megengesztelődött volna a lányával, a vejével. Pedig rendszeres igehallgató asszony volt. Hadd kérjelek, ne halogasd, amíg már késő lesz. Ne menjen le a nap a haragotokkal, bátorít bennünket Isten igéje, vedd fel a telefont és tárcsázd. Írd meg az e-mailt, vagy a levelet. Nyújts kezet, amíg még lehet. Mert lehet, hogy holnap már késő lesz. És kár minden percért, amit haragban töltünk el egymással. És végül kinek készítjük az utat? A békesség útjára igazítja lábunkat a felkelő fény. Hát kinek az útjáról van szó? Te pedig kisgyermek, olvastuk az elején, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, mondja Zakariás a pici megszületett keresztelő Jánosról. Az Úr apostolának, küldöttjének lenni ebben az értelemben, hogy küldött, nem csak keresztelő Jánosnak az előjoga, hanem minden üdvösséget nyert keresztény testvérnek. Küldöttek vagyunk. Krisztus küldöttei. Az a küldetésünk minden üdvösséget nyert embernek, hogy felhívja a figyelmet a magánál többre. Jézus Krisztusra. Hogy előkészítse számára a terepet, hogy ahol ő ott van, ott megjelenhessen Krisztus. Hogyha neki tetszik, és amikor neki tetszik, ami halandó, nyomorult életünk felett felragyogjon, a Krisztus jelenlétének a dicsősége. Olyan nagy előjog ez, hogy ami törékeny, ügyefogyott emberi létünkben valami több felragyoghat. Hordozhatja a Krisztus jelenlétének az ígéretét és lehetőségét. Olyan hatalmas előjog, hogy a mi nagyon is korlátok között mozgó életünkön valami szent, valami tiszta, valami tökéletes a Krisztus hatalmából megmutatkozhat. Abból a hatalomból, amely mindenkit menteni akar. Mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljuthasson. Bár csak elkötelezhetnénk magunkat igazán teljes szívvel, hogy az életünk ne rólunk szóljon, ne rólunk, hanem Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Egy példával szeretném befejezni. Egy megtörtént eset, egy alföldi településen élt két testvér, két fiú, az egyik hitre jutott, a másik hitetlen maradt, és ahogy ez sok esetben lenni szokott hasonló helyzetben is, a hívő fiút idegenkedés és ellenségeskedés fogadta a családban. Odáig fajult a helyzet, hogy a hitetlen testvér már nem is köszönt az ő hívő bátyjának vagy öccsének, nem tudom, hogy melyik volt az idősebb. A másik azért kitartott abban, hogy köszöntse. És egy alkalommal a hitetlen testvér a kertből jövet kerékpárját teleaggatta gyümölcsökkel, teli kosarakkal és vödrökkel, és haladt hazafelé. És a kellemetlenség éppen akkor történt, az első kerék defektet kapott. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, felborult, leestek a vödrök, a kosarak, kiborult a gyümölcs, ott gurult szanaszét minden. És hogy a kínos helyzet még csak fokozódjon, pont akkor jött szembe a hívő testvér is kerékpárral valami fontos dologa lett volna elintézni valója. Gondolom a hitetlen testvér nem kívánta ezt a találkozást, talán azt gondolta, hogy a másik most örül az ő bajának. De ennek nyoma sem volt. A hívő testvér megállt a kerékpárjával, illendően köszönt, aztán megkérdezte, hogy segíthet-e valamit. A hitetlen meg ott morgott valamit a bajusza alatt, nem akarta, hogy segítsen neki az ő hívő testvére. Az mégis lehajolt, összeszedte a gyümölcsöket, az elgurult terményt, megfordította a kerékpárját az úti céljával ellentétes irányba, ráaggatta a vödröket és kosarakat, és eltolta az egész rakományt a testvére házáig. Ott aztán elköszönt tőle, és csak utána indult az egyébként valószínűleg fontos dolga elintézésére. Ez olyan szeretet volt, amit a hitetlen testvér már nem bírt ki. Elment hát megkeresni a gyülekezetet, elment a templomba, hogy megtalálja ennek a szeretetnek a forrását. Ő is hitre jutott. És később így mondta el, hogy az a találkozás a hívő testvérével az út szélén, az árokparton számára Krisztus kiáradás volt. Testvéreim, a felkelő fény, az Úr Jézus Krisztus a magasságból azért látogatott meg bennünket ezeken az estéken is, hogy üdvösséget nyerjünk bűneink bocsánata által. Ő mindezekért kifizette a teljes árat, hogy mi is megbocsáthassunk, hogy elengedhessük a velünk szemben elkövetett vétkeket, hogy a békesség útjára igazíthassa a lábainkat naponta, hogy az életünket látva a nálunk sokkal nagyobbat lássák, a Krisztust, a körülöttünk élők. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és akinek a szívében van válasz a bennünket megszólító Urunk szavára, mondj el az bátran, hangosan, röviden. Imádkozzunk.
Köszönjük, Uram Jézus, a Te jelenlétedet, ígédet, testvérünk ajkán keresztül, világosságodat, békességedet. Amen.
Amen.
Áldom is magasztalom, Istenem, a hozzánk való szeretetedet, irgalmasságodat is, végtelen jóságodat. Köszönöm, Istenem, a mai nap örömeit, amit a kegyelmedből választottál rám. Kérésemet meghallgatva áldjuk, hogy könnyűjön hozzá családtagjaimért, legyen áldásod velük is egy udalmas kőszakát számokra. Köszönöm, Istenem, a hallott igét, a tanult, az utat, amelyre célunk vezessen, hogy tudjuk, Uram, hogy hova akarunk menni, hova érkezünk meg a Te neveddől. Te hozzád, Uram, Istenem, mert nálad van a békesség és a szeretet, mert együtt vezet hozzá csak a szeretet és a békesség. Mert Jézusom, Krisztusom, Te vagy az út, az igazság és az élet. Maradj meg a hírbe és a békességbe, mindannyiunkat a kenyerünkből, Istenem. Amen.
Amen. Igen, Urunk, koldusok vagyunk mindannyian, ez az igazság. De köszönjük Neked, Urunk, hogy a gazdátlan, üresen tengődő, céltalanul bolyongó koldus életből kihívtál bennünket. Megajándékoztál, gyermekeiddé tettél, királyi gyermekké tettél bennünket. Megajándékoztál a bűnbocsánat drága ajándékával is, azzal az úttal, amely békesség útjának mond a Te igéd, arra igazítod lábainkat, hogy azon haladjunk előre. Segíts, Urunk, hogy az életünk hadd lehessen rád mutató útjelző, hogy napról napra ne mi legyünk a középpont, hanem Te, Krisztus, egyre inkább. Hogy rajtunk keresztül mások, akik hozzánk hasonló koldus életet éltek, megkívánjanak Téged, és gazdag Isten gyermekekké válhassanak. Mennyei édesatyán, kérünk, hallgass meg most, amikor közösen is imádkozunk. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővülködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.
Amen. Hála az Úrnak, hogy utitársak lehetünk. Isten békességével megajándékozva úgy, hogy a naptámadat a magasságból, ahogy a régi fordításban olvassuk ezt, hogy a fölkelő fény a magasságból meglátogatott minket. Igen, világosságába vont. Az Úr Jézus Krisztus, ő hozzá tartozhatunk. Az ő vérén megváltva, Isten szent lelkével eljegyezve. Ismerhetjük az igazi kincset, azt, amit Isten a reformációban is visszaadott, és ezzel a könyvvel, amit szépen be van csomagolva, szeretnénk megköszönni Márton testvérünknek, hogy elfogadta a hívásunkat, és Isten igéjével szolgáltuk testéről estére közöttünk. A reformáció kincsei első kötet, az, ami benne rejlik a csomagolásban. És jó ilyenkor nekünk az 500. évforduló küszöbén a 95 tételből azt a 62-et fölidézni, hogy az egyház, ugye, az egyház, mert Jézus Krisztusnak egy egyháza van, a benne hívők közössége az. Az egyház igazi kincse az Isten dicsőségének és kegyelmének legszentebb evangéliuma.
Köszönjük.
Isten áldjon meg. Köszönjük. És szeretettel köszöntjük most is feleségedet, és a gyermekeket, és a gyülekezetet, és örülünk, hogy együtt lehettünk a metodista testvérek közül is többekkel ezeken az estéken. Ez a sorozat most véget ér, meg valamikor majd az utunk is véget ér a Földön. Célba érkezés legyen. Ugye az Úr Jézus arról beszél, hogy aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. De aki az élet világosságában jár, az tudhatja, hogy hova megy. Ahhoz, aki már most az út számomra, számunkra. Ünnepekre készülünk, az Úr adjon nekünk áldott ünnepeket mindenütt, megszentelt ünnepeket az ő szent lelke által, oltalmazzon meg bennünket és testvéreinket szerte a világon mindenféle gonosz támadástól, de ha nem tenné is, ahogy Dániel társai mondták, a fenyegetések közepette. Mi őt imádjuk, és tudjuk, hogy minden javukra van azoknak, akik az Istent szeretik. És kik azok, akik az Istent szeretik? Hát azok, akiknek a szívébe kitöltetett az ő szeretete, az ő szent lelke által. És akkor a reménység, amit ő plántált szívünkben, nem szégyenít. Meg. Nem ábrándot kergetünk, hanem élő reménységben járhatunk. Jézus Krisztussal és ő elébe készülve. Erről szól valamiképpen az az ének is, amit zárásul most énekelni fogunk. Üdvözítőm, kegyelmed által emelj magadhoz lelkemet. A 458-as ének ez.